Hangzatos címmel jelent meg egy cikk az egyik tudományos rovatban, magyar kutatás oldhatja meg a régóta vitatott kozmikus rejtélyt. Itt van velünk Wolf György fizikus, a Hunden-Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet elméleti fizika osztály, nehéz ion fizikai kutatócsoport osztályvezetője. Jó napot kívánok!
Jó napot kívánok!
Mi az a bizonyos rejtély?
A rejtély az a következő. Tudjuk azt akár elméletekből, megfigyelésekből, hogy van fekete lyukak, léteznek már háromszoros naptömegtől. 2010 óta tudjuk, hogy van kétszeres naptömegű neutroncsillag. Ezt korábban azt gondoltuk, hogy nincsen, de 2010-ben jelent meg az első ilyen cikk, ami ilyen nehéz neutroncsillagot figyelt, melyben leírták, hogy egy ilyen tömegű neutroncsillagot figyeltek meg. A kérdés az, hogy hol van a határ a neutroncsillagok és a fekete lyukak között. Mint ahogy említettem, már korábban ezt kettő körül gondolták, most mi erre próbáltunk számításokat és modellt végezni, hogy tudjunk erre a kérdésre valamennyire válaszolni, és mi jelen pillanatban azt gondoljuk, hogy 2,2-2,3 körül lehet ez a határ, ami fölött már várhatóan inkább fekete lyuk van, alatta meg neutroncsillag.
A Hunden-Wigner Fizikai Kutatóközpont kutatói szerint egy neutroncsillag legfeljebb 2,2-2,3-szor lehet nehezebb a napnál. Ha ennél nagyobb tömeget ér el, már nem képes ellenállni saját gravitációjának, és fekete lyukká omlik össze. Először arra kérem, hogy mondja el, hogy mi az a neutroncsillag, és mi az a neutroncsillag, és hol vannak az univerzumban, és miért nevezzük neutroncsillagnak őket?
Tehát neutroncsillagot megpróbálom úgy mondani, amit nem biztos, hogy minden hallgató megért, de nagyjából pontos. Utána pedig megpróbálom egy kicsit másképp is elmondani. Tehát ugye a csillagok elég nehezek, tehát most olyan objektumokról beszélünk, amik elég nehezek, mondjuk legalább egy tizede a nap tömegének. Ott amíg aktívak és fúzió van bennük, az, amit mi is szeretnénk itt a Földön megvalósítani, vagy hidrogénbombában már meg is valósítottuk, ott a hőmozgás olyan nyomást fejt ki, ami ellenáll a gravitációs összehúzásnak. Amikor ez a energiatermelés leáll, akkor elkezd a csillag összehúzódni, mert ez a hőmozgás már nem állítja le a gravitációs összehúzódást. A következő pont az, amikor a csillagban lévő atomoknak a elektronfelhője elkezd átfedni, és akkor ezt a természet nem szereti, ez egy nagyon elég erős ellenerőt fejt ki. Ezek, amikor ebben az állapotban leáll az összehúzódás, azt hívjuk fehér törpéknek. Itt valószínűleg a napból például fehér törpe lesz.
De először elnézést, először nem vörös óriás lesz?
Igen, de én már a végállapotról beszélek.
Ja, jó. Igen.
Tehát a napból lesz vörös óriás.
Csak azért mondom, mert a vörös óriás érint minket, mert akkor zabálja meg a Földet a napunk.
Igen, várhatóan igen. Tehát várhatóan a nap és a Föld és a Mars közé tágul a nap. Nagyjából ilyen pontos számolásokat kellene, ezeket a számolásokat én nem is mondom, de nagyjából ez a távolságra terjed ki. De utána, ahogy ugye, amikor vörös óriásság kiterjed, akkor a külső sávban történik még fúzió, energiatermelés, és akkor ezt a külső sávot, ezt ledobja magáról a csillag, és ami marad, egy fehér törpe. Most a fehér törpének a tömege, mint említettem, napkörüli, vagy egy kicsit esetleg kevesebb, vagy egy kicsit több, és a mérete pedig föld nagyságrendű. Tehát ez már egy igen sűrű anyagról van szó, tehát a nap tömegét egy földméretű objektumba sűrítjük össze. Amikor a tömeg, most a tömeg elég nagy, és ez az elektronfelhők átfedése nem állítja le a összehúzódást, akkor tovább húzódik össze. Itt pedig az erős kölcsönhatás, az erős kölcsönhatásban résztvevő részecskéknek a taszítása az, ami még meg tudja állítani. Most ezeket hívjuk neutroncsillagnak. Ha már ez se állítja le, azok a fekete lyukak. A neutroncsillag az nap egyszeres, kétszeres, 2,2-szeres naptömegű csillag, és a mérete, mondjuk, ha félbevágnánk, akkor az körülbelül budapestnyi méretű lenne, tehát a sugara az mondjuk 9-től mondjuk 15 kilométerig terjed. Tehát ez egy még sűrűbb valami. Tehát ez, ha egy olyan csillagot találunk, aminek a sugara 9-től mondjuk 15 kilométerig terjed, a tömege a nap tömegnek kicsiszorosa, akkor ez neutroncsillag. És hogy miért hívjuk neutroncsillagnak, ennek két oka van. Egyrészt, amikor 1932-ben Chadwick felfedezte a neutront, egy-két évvel később Bade és Csiki elkezdett azon gondolkozni, hogy lehet-e egy csillag csak neutronból áll. Tehát állhat-e egy csillag csak neutronból. Ekkor még ők nem ismerték a neutronok tulajdonságait, nem tudták, hogy igazából a neutron önmagában nem stabil, ezért föltételezték, hogy lehet ilyen. Azóta már tudjuk, hogy nem lehet, tehát nincs stabil objektum csak neutronból, de ennek ellenére a neutroncsillagban az anyag még mindig a 80-90%-a neutronból áll, és csak a maradéka áll protonból, illetve nagyon nagy sűrűségeken még megjelenhetnek új részecskék is, de mondjuk alapból azt mondhatjuk, hogy a neutroncsillagok nagy része még mindig neutronból, és dominálja a neutronok, és van valamennyi proton is.
Elnézést, hogy itt félbeszakítom. Ugye a neutron és a proton az, ami az atomok körül forog, vagy kering, és akkor itt hiányzik ugye az atomok.
Nem. Az elektron az, amelyik az atomok körül kering, és a proton és a neutron az alkotja az atommagot.
Aha, akkor ezt most egy kicsit összekevertem, túl régen tanultam ezt a fizikából.
Igen, tehát tulajdonképpen vannak, akik azt is mondják, hogy a neutroncsillag egy óriási atommag, amit én nem szeretek, de az biztos, hogy az összetevőjük nagy részt ugyanaz.
Tehát az atommag válik szét neutronná és protonná. Mi lesz a proton részével?
Ha csillagméretekbe gondolkozunk, a protonnak az a hátránya, bár könnyebb, mint a neutron, tehát ebben az anyag szerethetne inkább protonba lenni, de ezek elektromosan taszítják egymást. És az elektromos taszítás annyira erős, hogy sok proton nem tud úgy egymás mellett lenni, ha nem árnyékolja le őket valami, például elektron. Tehát amikor neutroncsillagról beszélünk, azt mondjuk, hogy mondjuk az anyagának 10% a proton, akkor ott van mellette még 10% elektron is. Tehát ugyanannyi proton lesz, mint elektron. Mert különben töltött lenne, és az akkora olyan taszító erőt jelentene, hogy ez nem valósítható meg. És a kérdés az, hogy hogy lesz olyan sok neutron, amikor eredetileg nagyjából ugyanolyan számú protonon volt, mint neutron.
Igen.
Úgy, hogy a protonok fölveszik azt a bizonyos elektront, ami ott is van körülöttük, tehát egy részük egyszerűen megcsinálja azt a reakciót, hogy proton-neutron az átmegy egy, proton-elektron átmegy egy neutronba, és még valami anti-neutrinóba, ami lényegben nagyon könnyű, és nem is nagyon észrevehető. Tehát a lényeg az, hogy a neutronok, a protonokból jönnek létre elektron elnyeléssel.
Világos. Hát nem teljesen, de úgy kicsit kapizsgálom. Azt írják, hogy a neutron csillagok a világegyetem legsűrűbb ismert objektumai közé tartoznak. Akkor jönnek létre, amikor egy hatalmas csillag felrobbanása után a mag összeomlik. Még azt is hozzáfűzik, az eredmény szinte felfoghatatlan, egy város méretű objektumba sűrűsödik össze akár két napnyi tömeg.
Igen.
Egyetlen teáskanálnyi neutron csillag anyag tömege milliárd tonnákban mérhető. Ebből következően én azt kérdeztem, azt írtam le legalábbis magamnak, hogy mennyire stabil a neutron csillag, de hát ön mondja, hogy hát nem nagyon stabil.
De, tehát oké, nem értem pontosan, mit jelent, hogy stabil, de a neutron csillag az egy olyan végállapot a csillagoknak, amik évmilliárd évig így fönn tudnak maradni, ha nem nyelel plusz anyagot, tehát a környező világűrből, mert az lehetséges, hogy olyan mellette egy más egy nap, annak az anyagát elnyeli, és olyan nehézé válik a neutron csillag, hogy átmegy fekete lyukba. De egyébként egy normál, egyedül hagyott neutron csillag, az is marad. Itt most ön arra gondolhat esetleg, hogy a maga a neutron nem stabil, vagy a proton nem stabil. Kialakul egy ilyen egyensúly állapot, hogy a protonok egy része átmegy neutronba, esetleg a neutronok egy része lebomlik protonra és elektronra, de igazából ez egy egyensúly állapot, egy dinamikus egyensúly állapot, és egy neutron csillag, ha nincs, nem zavarja meg semmi az életét, akkor végtelen ideig fönn tud maradni.
Csak akkor nem, hogyha valamilyen tömegre szertesz.
Igen, plusz és, tömegre.
És túlmegy a 2,2-2,3 naptömeg tömegen.
Igen.
És akkor átalakul fekete lyukká.
Igen, igen.
De még nem akarok ennyire előre futni. Idézem önöket, az eredményeket több modern űrtávcső és gravitációs hullám megfigyelés adataival is összevetették. Különösen fontos volt a GV170817 jelű esemény, amely alkalmával két neutron csillag ütközését figyelhették meg. Igen. A különböző számítások végül szinte ugyanarra az eredményre vezettek, a neutron csillagok felső tömeghatára valahol 2,2 és 2,3 naptömeg között lehet. Mekkora tömeget jelent egy naptömeg? A mi napunkat vegyük alapul?
Igen, tehát ilyen asztrofizikában a általános skála a mi naptömegünk. Tehát általában mindent
és ez
a mi napunk hát most rátok menne a Wikipédia, én sem tudom fejből kilogramba, ezt mi naptömegbe mérjük, és az egyszeres naptömeg. Tehát most Wikipédiára, vagy akárhol rá, meg lehet nézni, hogy ez kilogramba, mennyi a mi napunk tömege kilogramba, nem tudom, 10 a 30, nem tudom, tényleg nem tudom, hogy ez mennyi. Ha kell, akkor gyorsan ránézek.
Ja, nem, mert azt hiszem, hogy ezzel nem fogunk elárulni senkinek sem több információt. Inkább megyek tovább a cikk kapcsán a kísérletre. Azt állítják, hogyha 2,3 naptömegnél nagyobb lesz a neutron csillag, akkor fekete lyuk lesz belőle, mert a saját gravitációja legyőzi az anyag belső ellenállását.
Igen, igen.
Ezt honnan tudják?
Na, tehát így van. Tehát a pontos határokat még most sem tudjuk, tehát ez csak egy
ez egy nagyon becslés?
Igen, egy becslésnél azért több, tehát emögött komoly számítások vannak. De mi az, amit mi tudunk? Azt tudjuk, tehát ismerjük azt, hogy a normális atommagok hogy viselkednek. Tehát tudjuk, hogy milyen tömegűek, milyen sűrűségűek. Tehát ezeket klasszikus magfizikában évtizedek óra mérik, és ezt már nagyon pontosan tudjuk. Az van olyan, hogy például egy atommag oszcillál, és ebből az oszcillációból azt is megtudjuk, hogy ha egy kicsit megváltoztatjuk a sűrűségét, akkor hogy változik meg az energiája. Tehát úgymond a kompresszibil, hogy mennyire nyomható össze, azt is már eléggé pontosan tudjuk. És akkor még van egy csomó ilyen anyagi jellemző, amit a klasszikus magfizikában megfigyeltünk. Ezen kívül most jönnek be ezek az asztrofizikai megfigyelések. Például tudjuk azt, hogy a neutroncsillag ütközés, amit ön is említett, a GV 170817, ez egyébként annyit jelent, 2017. augusztus 17-én történt az esemény. Tehát ebből tudjuk, hogy milyen a árapály együttható. Tehát ha kicsit kimozdítjuk a neutron csillagot a szokásos helyzetéből, mint ahogy például nem is a helyét, hanem kicsit deformáljuk, akkor az hogy ugrik vissza az eredeti állapotába? Tehát mondjuk, amikor a hold deformálja a Földet, akkor ez hogy, mennyire deformálja, és ez mennyi, hogy áll vissza? Ezt ebből a csillagütközésből neutron csillagokra is egy határokat kaptunk, hogy mennyire erős ez a árapály együttható. És ezeket összevettük még azokkal, hogy például egy másik mérés, a NICER, ez egy röntgen teleszkóp, ami a világűrben van. Ezek, ha szükséges erről, el is tudom mondani, hogy nagyjából mit csinálnak, de ezek meg tudják mérni a neutroncsillag tömegét és a sugarát egyszerre. Ez egyébként egy fantasztikus dolog, mert gondolja meg, 1000 fényére van egy 12 kilométer sugarú objektum, és ez a kísérlet megmondja, hogy ez 12 vagy 13 kilométer, tehát egy kilométeres pontossággal. Ez pontosabb, mint hogyha valakinek a hajszálának a vastagságát mérnénk meg a Holdról. Tehát ez egy fantasztikus mérés. Na mindegy, ezeket az információkat összeteszem azzal az információval, amit mi klasszikus magfizikában megtanultunk, akkor megnézzük, hogy ezek milyen kényszert jelentenek a neutroncsillag tömegére, mert ezek befolyásolják, hogy mennyire összenyomható, ha összenyomjuk, akkor mennyi ellenerőt fejt ki, és ez már megmutatja, hogy mennyi ellenerőt tud kifejteni a gravitációs erővel szemben. És ezek az információk azt mutatják, hogy ha 2,3-nál nehezebb ez a bizonyos csillag, akkor nem tud elég ellenerőt kifejteni a gravitáció ellen, és ezért összeomlik fekete lyukká.
Továbbra is a cikkből idézek. Miért lehet fontos ez a felfedezés? Kérdezik önök, és itt adnak rá magyarázatot. A neutroncsillagok maximális tömegének meghatározása kulcsfontosságú a modern asztrofizikában. A neutroncsillagok extrém körülményei olyan fizikai folyamatokat mutatnak meg, amelyek a Földön sohasem reprodukálhatók. Milyen fizikai folyamatokról van szó? Kérdezem ezt már én, illetve a neutroncsillagokat sem tudják vizsgálni, mert túl messze vannak?
Hát a neutroncsillagnál van néhány dolog, amit vizsgálni tudunk. Tehát ezek nyilván nagyon messze vannak, mondjuk tipikusan mondjuk a közelebbiek több száz fényévre. Most több száz fényévről egy Budapest nagyságú méretű objektumot nem nagyon tudunk vizsgálni. Néhány dolgot azért sikerül vizsgálni. Tehát ezek a neutroncsillagok többé leggyakrabban úgynevezett pulzárok. Ez a pulzár annyit, ezt először hamarabb fedezték fel, hogy léteznek pulzárok, mint mielőtt tudták volna, hogy micsoda.
Ezek rádióhullámokat sugároznak?
Nem csak rádióhullám, de mondjuk rádióhullámot, igen. És azóta tudjuk, hogy ezek a pulzárok neutroncsillagok, amik a mágneses tengelyük irányában sugároznak ki részecskéket, és ezek forognak, tehát úgy, mint a Föld, a mágneses tengely nem esik egybe a forgás tengellyel, tehát hogy a forgás tengely körül forog a csillag, ez a mágneses pólus is körbe megy a forgás tengely körül. És ahol minket éppen, mi éppen egy irányba vagyunk a mágneses tengellyel, akkor ott látjuk. Amikor tovább forog, akkor nem. Amikor megint arra áll, akkor megint látjuk. Tehát egy pulzáló jelet látunk, ami persze közben folyamatosan sugároz, de mi csak ezt a pulzálást látjuk.
Igen, de ezt minek a segítségével? Tehát ebben például a nemrég felküldött, vagy nemrég, hát már évek óta fent van, a James Webb űrtávcső segítséget ad?
Valószínűleg nem, az inkább infravörösre van optimalizálva, tehát más sugárzás mérésére van optimalizálva. Webbel visszakarul menni, amennyire lehet a világegyetem kezdeti állapotait próbáljuk nézni, és az ott és a vörös eltolódás következtében arra a sugárzásra optimalizáltuk, amit a kezdeti állapotból nekünk, amit mi láthatunk. És ez más hullámoszokra van optimalizálva, mint ezek a pulzárok megfigyelése, de hát ezekre megfelelő rádiótávcsövekkel már nagyon jól lehetett mérni, és igazából már a 80-as évek, 90-es években Nobel-díjat is adtak azért, kimutatták az első, nem tudom pontosan melyik volt, a Vega vagy a Krebs, tehát ezeket a pulzárokat megfigyelték. Egyébként csak megjegyzem, a legnagyobb munkát egy hölgy végezte, Jocelyn Bell, és nem ő kapta a Nobel-díjat. Azóta viszont kutatóintézetet neveztek el róla, mint egy fájdalomdíj.
Aha.
De visszatérve, hogy mit akarunk mi megismerni a neutroncsillagokkal. Említettem, hogy mi tudjuk, hogy a erős kölcsönhatás hogy hat a magok környékén, a klasszikus magfizikába. De nagyobb sűrűségeken egyszerűen nem tudjuk, mi próbálunk extrapolálni, ezt csináltuk a mi cikkünkbe is, de a megfigyelhető mennyiségek nagy sűrűségen azok mi Földön nem tudjuk létrehozni, de a neutroncsillagokban ez létrejön. Tehát igazából egyrészt megismerjük a erős kölcsönhatást nagy sűrűségeken, ami hát gyakorlati szempontból nem biztos, hogy annyira lényeges, de a megismerés szempontjából igen. Tehát van egy erős kölcsönhatás, ami nagyon lényeges a mi életünkben, akkor azt megismerhetjük egy olyan tartományba, amit a Földön nem. És a másik még, amit említeni kell, én szerintem nagyon izgalmas, hogy például ez a ütközés, neutroncsillag ütközés, ez a GV170817.
Világos.
Itt jönnek létre az igazán nehéz atommagok. Tehát ezen kívül valamennyi létrejön még szupernova robbanásba, de az ön testének anyaga egy része neutroncsillag ütközésbe keletkezett. Ezt gondolja végig. Tehát az én szervezetemben is vannak olyan atomok, amik neutroncsillag ütközésbe keletkeztek. Tehát a normális csillagfejlődés közben ezek a nehéz magok nem tudnak megkeletkezni. A szupernovában valamennyi keletkezik, de dominánsan neutroncsillagba ütközésbe. Tehát azért ez szerintem van annyira, azért elég érdekes dolog ahhoz, hogy ez az emberiség megpróbálja megérteni, hogy itt éppen mi történik, és hogy jönnek ezek az atommagok.
Mit lehet tudni arról, hogy több neutroncsillag van-e, mint fekete lyuk?
Hát erre én szerintem nincs igazán jó válasz, mert egyikről se tudjuk, hogy mennyi van. És
már ha a fekete lyukak a neutroncsillagokból keletkeznek.
Hát egy részük, vannak ilyenek, hogy primordiális fekete lyukak, vannak olyanok, amik ugye a összeolvadás során jönnek létre. Én megmondom őszintén, azt gondolom, hogy több fekete lyuk van, mint neutroncsillag, több okból is, de erre én nem hiszem, hogy lenne kísérleti adat.
A mi naprendszerünkben van fekete neutroncsillag?
Mi naprendszerünkben egyik sincs, tudommal.
Tehát fekete lyuk sincs, meg
neutroncsillag sincs. Ebben fekete lyuk lehet nagyon kicsi is. Tehát amikor például beindult a LHC Genfi gyorsító, akkor sokakban felvetődött, hogy mikroszkópikus fekete lyukak keletkeznek. Tehát egy részecske, tehát egy proton méretű fekete lyuk keletkezhet, mert itt akkora az energia sűrűség. Ennek nem látták jelét, de elben ilyenek lehetnek. Viszont neutroncsillag biztos, hogy nincs, mert a neutroncsillagnak a tömege az naptömegtől fölfele megy, és a naprendszerünkben nincs még egy ilyen nehéz objektum, mint a nap. Tehát az biztos, hogy nincsen neutroncsillag. Fekete lyuk elben lehet, hogyha nagyon kicsi a tömege, azt nekünk nem kell okvetlenül észlelni, de én inkább azt mondom, hogy az sincs. De ezt mondjuk kizárni nem lehet.
Nagyon szépen köszönöm az interjút. Wolf György, fizikus, a Hunden Wigner Fizikai Kutatóközpont részecske és magfizikai intézet elméleti fizika osztály nehézion fizikai kutatócsoport osztályvezetője volt az utópiában. Viszont hallásra!
Viszont hallásra!